Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk Dubajba, megnézzük a világkiállítást és az új csodákat, nem fognak unatkozni, azt garantálom, tartsanak velem! Koronavírus járvány ide vagy oda, bizony Dubajban egy kis csúszással, de megrendezték a világkiállítást, ahol nagyon sok a látogató és rengeteg a pazarnál pazarabb, fantasztikus pavilon. Lehet, hogy pár évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy már vége azoknak az időszakoknak, amikor a különböző kiállító csarnokokba mesés palotákat varázsolnak az országok, vagy éppenséggel a különböző szolgáltatók. Nos, azért úgy tűnik, hogy még nincsenek vége, és hogyha valaki ellátogat a dubai világkiállítás környékére, akkor azért látja, hogy ez valóban még a fénykort idéző mesés világ, ami itt a sivatagi emírségben látható. Egyébként mi magyarok is itt vagyunk, sőt a 15 legkülönlegesebb épület közé bekerült a magyar pavilon. Nagyon érdekes ez is, hiszen izgalmas építészeti megoldások láthatóak, a vízkészletre alapul az egész, a gyógyvizekre, a fürdő kultúrára, például a padlón patakot imitáló dekoráció van, és akkor, amikor bemegyünk, akkor lényegében ez a patak végig kísér minket a tárlat különböző állomásain, meg aztán a budapesti fürdőket, meg Magyarország híres fürdővárosait is meg lehet ismerni, és a fal az pedig az akváriumot idézi, és a hévízitó látképe meg test közelből a látogatók elé tárul, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nének nagyon érdekes. És van egy kupolaterem, ahol a víz alatti világot lehet egy új perspektívából megtekinteni. De ami nagyon érdekes, hogy Dubaj egyetlen, és hát nem csak a Dubaj, hanem talán az egész környék egyetlen olyan épülete ez, amely fa tartószerkezettel épült, tehát javarészt fából, és mondták nekem, hogy ez annyira furcsa volt a helyi hatóság előtt, hogy valami fából épüljön, tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon régen elmúltak már azok az idők, amikor itt a sivatag mellett fa nőtt olyan mennyiségben, hogy abból tudjanak komolyan építeni, tehát mindig követ, betont, üveget, mindent, acélt használtak a felhőkarcolók megépítésekor tényleg, de hogy fából épüljön valami, hát nem Norvégiában vagyunk. Minden esetre az építési engedély kiadását 3 hónapos tesztelési folyamat előzte meg, mert ugye a helyi hatóságok közül azért nem mindenki bízott abban, hogy egy fa épület is képes olyan szilárd lenni, hogy gond nélkül oda lehessen ereszteni a látogatókat. Úgyhogy ez meglehetősen érdekes. De hozzáteszem, ami még érdekes az, hogy a gasztronómiai kínálat is itt a Magyar Pavilonban is, meg általában a pavilonban tényleg olyan, hogy a vendégek valóban megkóstolhatják a világ ízeit, tehát egyfajta furcsa kavalkád van itt mindenhol. Egyébként nálunk gulyásleves, csirkepaprikás, kacsacomb, meg tatár bifsztek van, főleg az édességek közül pedig az Eszterházi tortát keresik leginkább, és ezeket lehet megkóstolni. Természetesen bárhova megyünk, bármelyik ország, bármelyik pavilonjába, sertéshús nincsen, tehát a helyiek nem kell, hogy aggódjanak emiatt, és az is érdekes, hogy ilyenkor novemberben liba ételek vannak, állítólag majd karácsony és új év körül mindenféle más olyan hely, ahol ünneplik a karácsonyt, olyan helyekről tényleg hoznak fantasztikus finomságokat, meg itt is készítenek ottani fogásokat, és farsankor pedig a fánk fog majd megjelenni. Úgyhogy ez nagyon érdekes. De az is érdekes, hogy rengeteg magyar dolgozott és lakott Dubajban, még a koronavírus járványt megelőző időszakban, amikor tényleg a légi utas kísérőtől kezdve a pilótákon át a rakodó munkásokig mindegyikből volt magyar, bár mondjuk rakodóból főleg malájok, de én ismertem egy magyar rakodót. Minden esetre Dubajban tényleg rengetegen dolgoztak Magyarországról, és hát egy dolgot meséltek, azt, hogy mondjuk alkoholhoz jutni nagyon nehéz, hát ki kellett menni sokszor a Duty Free-be, és ott vásároltak be, és aztán egy idő után már rájöttek arra, hogy hogyan lehet, hol vannak ilyen lerakatók, meg mindenféle egyéb, hát inkább nem is szeretném tudni, hogy hogy szerezték ezeket, mert hogy szigorú alkoholtilalom van a legtöbb helyen, és csak a turisták bizonyos korlátokkal kaphatnak alkoholt, de itt például az Expo, hát 2020-nak hívjuk, mint ahogy a foci EB-t is 2020-nak hívtuk, bár 2021 van, tehát Expo 2020 területén kivétel a szabály alól, tehát kivették ezt az alkoholtilalom alól, úgyhogy nálunk is a Magyar Pavilonban vannak magyar borok, de egyébként a legtöbb helyen vannak alkoholos italok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Bár hozzáteszem, leginkább nálunk a hazai ásványvizeket kóstolgatják már úgy nálunk, hogy a dubai magyar pavilonban. Majdnem minden pavilonhoz tartozik ajándékbolt is, hát ez ugye szinte kötelező kellék. Skóciában szokták mondani, hogy ha találnak két egymásra fektetett követ, akkor már építik a szuvenírboltot mellé, tehát ők tényleg profik a turisták meg a turizmus kezelésében, de itt is azért vannak ajándékboltok. A magyar pavilonnál magyar kézműves manufaktúrák termékei közül lehet válogatni. Egyébként a csokoládék a legkeresettebbek, utána meg a szappanok jönnek, aztán a méz, a lekvár, meg a szörp különlegességek. Hozzáteszem, az arab országokban nagy divat az, hogy fantasztikus édességekkel kedveskedik a férje az asszonynak, tehát itt elsősorban ez a klasszikus meglepetés. Még Damaszkuszba a háborús helyzetet megelőzően jártam, és akkor is elvittek a Semiramis fantasztikus édességboltba engem. Most már azóta sajnos nincs meg, mert azt hiszem, hogy így a háborúnak a zaja meg a negatívuma az annyira kiadott rá, hogy be kellett zárni, de annyira híres ez az édességbolt, hogy az emirátusokból is vittek innen fantasztikus pisztáciás édességeket, és hát nem csak a Semiramis édességbolt volt az arab világban rendkívül híres itt Damaszkuszban, hanem a damaszkuszi főutcának a fagylaltozója is annyira híres volt, hogy még fagylaltot is repülőgéppel vitettek például Dubajba meg Abu Dhabiba, úgyhogy ez nagyon érdekes, azt gondolom. Minden esetre az édességek azok, amelyek rendkívül népszerűek. Hozzáteszem, hogyha valaki bemegy most magyar turistaként bármelyik dubai nagyobb boltba, vagy akár közepesbe is, vagy a repülőtéren ott a különböző boltok között a kínálatot figyeli, akkor azt láthatja, hogy datójából is, hát nem egyféle vagy kettőféle van, mint nálunk a szupermarketben, ha egyáltalán van, hanem rengeteg féle, olyan, ami cukrozott, olyan, ami nem cukrozott, prémium, kevésbé prémium, akkor van datója mogyoróval, datója dióval, datója pisztáciával, és sorolhatnám tovább, tehát rengeteg féle fajta csodás finomság van, és nagyon kedvelik az itteniek ezeket, és mondom, a finomabbnál finomabb keretélyes édességek ajándéknak is tökéletesek, és ez egy nagyon-nagyon fontos ajándék. Hát ez meg a szőnyeg még ilyen klasszikus, meg hogyha apa a fiának vesz valamit, akkor meg mondjuk egy tört, vagy kisebb kardot, vagy bármi hasonlót ajándékhoz, és akkor azok aztán öröklődnek apáról fiúra, meg még tovább generációkon keresztül. Természetesen nem csak úgy működik a dolog, hogy megnézik a pavilonokat a világkiállításra érkezők, és aztán utána bevásárolnak a szuvenírboltba, hanem ezerféle program is van. 35 kulturális rendezvény van általában egy-egy pavilonban, de van amelyikben 40 is, van amelyikben csak 20, és hogyha megnézzük, hogy mennyi ideig van nyitva a kiállítás, hát látjuk azt, hogy 24 hétig, tehát ez nem olyan egyhetes vagy kéthetes kiállítás, ha már ekkora hatalmas pavilonokat fölépítettek, hanem elkezdődött és tart egészen jövő év március végéig, tehát bőven van idő felkeresni, megnézni, megcsodálni ezeket a dolgokat, és rengeteg izgalmas produkciót nézhetünk meg, a különböző országok táncegyütteseit, és mellette a különböző kultúrkincseket is bemutatják, rengeteget vendégeskednek híres együttesek, híres zenészek a dubai világkiállításon. Magyarországról is egyébként táncegyüttesek közül például a Fricska táncegyüttes fellépéseit nézhették meg a helybeliek, de több ezer fős közönség előtt adott koncertet a Kerekes Band is, úgyhogy Fonó együttes például, Kodály emlékdíjas Fonó együttes is bemutatkozott. Azt hiszem, hogy meglehetősen sok érdekes dolgot lehet látni itt a pavilonokban, és hát természetesen üzletelni is lehet, hiszen az emirátusok nagy emberei, azok mindig kilátogatnak, és lehet közös fotót is készíteni. Van egy box promócióval foglalkozó kedves barátom, és ő mondta egyszer, pont itt az Inforádióban még Rácz Félix, hogy hát Dubajban, ha van egy sejk, akkor a médiában benne lesz a dolog, mert ha nincsen, akkor igazából olyan, mintha nem is lenne. Hát de ez mindenhol úgy van szerintem, csak nálunk ugye nem sejkkel, hanem politikus, ahhoz, hogy valami hír legyen, most teljesen mindegy, hogy melyik oldalon áll, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból érdekes, hogy a Dubai Expo-n is, hogyha a helyi média valamiről beszámol, akkor biztos, hogy ott volt valamelyik helyi vezető, és az is érdekes még, hogy ezeket a programokat azért meglehetősen komoly média érdeklődés kíséri, főleg a környékbeli, meg a közel-keleti médiát illetően. Minden kiállítónak van egy olyan nemzeti napja a világkiállításon, amikor a többi pavilon környékén, meg az összekötő területeken is megjelenhet, amikor a hostessei, vagy éppenséggel a segítői, azok bemutathatnak mindenféle más dolgot, nem csak a saját területen, hanem más területen is, amikor a lobogója megjelenik majd a központi részen. Magyarországnak március 18-án lesz ilyen napja, az lesz a Magyarország nap. Március 31-ig van nyitva, és vagy negatív PCR-teszttel lehet meglátogatni, vagy pedig oltással, tehát a védettek, az oltottak jöhetnek be ide az expo területére. Érdekes egyébként, hogy a szervezők koronavírus járvány ide vagy oda 25 millió érdeklődőre számítanak. Hát mondjuk március 31 még messze van, és már most is azért vannak olyan programok, amelyek ezreket vonzanak. 192 ország mutatkozik be 438 hektáron. Az országok száma rendkívül sok, ahhoz képest, hogy mondom, azért nehéz idők vannak. De hát természetesen Dubaj mindenben a maximumra törekszik, és mint általában a világkiállításoknál itt is van központi téma, hát mi más lenne, mint a fenntarthatóság, de azért hozzáraktak még kettőt, a lehetőség, meg a mobilitás, úgyhogy három központi téma is van. A fenntarthatóság nyilván a környezetvédelemre utal, a bolygó védelmére, a lehetőség az arra az attraktivitásra, amit Mohammed bin Rashid al-Maktum, a dubai emír is megfogalmazott. Nekem van néhány kedvenc könyvem, van kedvenc versem. Én például az esti kérdés nekem a nagy kedvencem a versek közül, a könyvek közül, imádom a Mester és Margaritát, és a külföldi könyvek közül a dubai emír könyvét szeretem nagyon, ugye Mohammed bin Rashid al-Maktum, és az látomásaim, az elképzeléseim, ez a címe, ugye My Vision a könyvének, amelyben leírja azt, hogy hogyan építette fel a fantasztikus emírség csodás épületeit, gazdaságát, és a könyvből az derül ki, hogy lényegében már csak 5% az, ami az olajbevételek szerepe a GDP-ből, mert egyébként a többi az a kereskedelemből, az ingatlan értékesítésből, beruházásokból, meg a turizmusból ered, és természetesen itt van az Emirates légitársaságnak is a bevétele. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon érdekes. Hát ő mondta, hogy nagyon sokat tanult az apjától, és például az apja kitalálta, hogy legyen egy szabadforgalmi kikötő, és hívott külföldi mérnököket, és a fiával együtt meghallgatta a mérnököket, és a mérnökök mondták, hogy hát ez nagyon drága, ez nagyon költséges, nehéz megvalósítani, nem fog menni. És akkor utána megkérdezte az apját a mostani dubai emír, hogy hát apám, akkor nem lesz itt kikötő? Hát azt mondja az apja, hogy dehogy nem lesz. Igazából akár mi történik, én mindenképpen megépítem, hogyha egyszer elhatároztam, csak neked csináltam ezt az egészet példaként, hogy nézd meg, ilyenek a tanácsadók, és nagyjából természetesen megcsinálta, megvalósította a fantasztikus kereskedelmi kikötőt, és a közel-keleti országok legforgalmasabb kikötője lett a dubai. Úgyhogy nagyon érdekes, azt gondolom, ez a könyv, meg abból a szempontból is érdekes, hogy az Emirates légitársaságnál, amikor én olvastam ezt a könyvet, akkor pont tönkrement éppen a Malév, és új nemzeti légitársaság kell, nem kell, hogyan kell megcsinálni, meg hogyan lehet légitársaságot alapítani, nagyon érdekes kérdések voltak benne, és akkor a receptet elolvashattam ebből a könyvből, mert az volt a lényege, hogy hát megfelelő tőke kell, nem leasingelt gépek sokasága, védj 3000 milliárd forintnyi összeget, vegyél rajta repülőgépeket, a legjobb logisztikusokkal terveztesd meg az útvonalat, a működést, és kész, nem egy bonyolult dolog. Tehát nyilván ez egy kicsit karikírozva van, de a lényeg az, hogy ha elég sok pénzed van, akkor tudsz nagy beruházásokkal nagyot dobni, nagyot alkotni, és akkor lehet olyan légitársaság a birtokodban, most mint ország, vagy mint befektetői csoport, ami aztán nyereségesen tud működni, és nincsen kiszolgáltatva a hitelezőknek, a leasingbeadóknak, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon érdekes ez a könyv, tényleg, és amikor kiadták ezt a könyvet angolul, pont akkor volt a dubai gazdasági válság egyébként, hát nem csak a dubai, hanem az amerikai másodlagos ingatlanpiac bedőlését követő általános világválság akkor érte el Dubajt is, és az volt az az időszak, amikor már nem tudták eladni az újabb fejlesztéseket, a nagy világtérkép szigeteket, mesterséges szigeteket, az ott lévő lakásokat nem tudták értékesíteni, és akkor volt az az időszak is, amikor még kimentünk a repülőtérre, és ott álltak az autók sorba mindenféle cetlivel a szélvédőn, és sorry, meg egyéb feliratok voltak rajta, ugyanis hát hazamenekültek a külföldiek közül jó páran, ugyanis nem tudták volna fizetni a különböző bérleti díjakat, meg a lakásbérletet, meg az autót, stb. Stb. És itt Dubajban itt olyan nincs, hogy tartozás, tehát itt még azért lazán börtön jár az adósságért, úgyhogy inkább hazamentek, és az autót pedig ott hagyták a parkolóba valahol a reptérnél, vagy a reptér környékén. Úgyhogy ez is nagyon érdekes időszak volt. Aztán ebben az időszakban kellett az Abu Dhabi emírtől kölcsön kérnie a dubai emírnek, és ugye amikor a Burj Khalifa felépült, ezért is viseli a Khalifa nevet. Hozzáteszem, az Egyesült Arab Emirátusok emírségei, 7 emírségről beszélünk közül, az egyik adja az elnököt, ez mindig az Abu Dhabi emír, egy pedig a miniszterelnököt, ez pedig a dubai emír. A többi emírség az kisebb viszonylag, de nyilván a tanácsban nekik is van fontos szerepük, de hát hozzáteszem, a meghatározó ez a kettő. És hát Dubaj választotta azt az utat, hogy a turizmust fejlessze, hogy újabb és újabb attrakciókat hozzon létre, hogy fantasztikusabbnál fantasztikusabb érdekes dolgokkal kápráztassa el a világot. Ebbe természetesen azért az is közrejátszik, hogy egy picit az imázsépítés rendkívül tudatos. Hát mondok egy példát, amikor a fantasztikus vitorla alakú szállodát megépítették, akkor ugye elterjedt, hogy 7 csillagos szálloda. Nekem az első szállodás könyvemnek a címlapján is rajta van a Burj Al Arab. Hát természetesen ott sem volt olyan, hogy 7 csillagos szálloda, hát nincs egy nagy világ szálloda, ilyenak minősítő bizottsága, hanem azt mondták, hogy ez egy 7 csillagos, és akkor az 7 csillagos, de ugye egyébként mitől lenne akárhány csillagos, az egy meg 9, bármennyit mondhatok. Most pont Magyarországon lesz majd egy jogszabály, ami ezt egy picit kordában fogja tartani, és a szállodai minősítéseket majd a jogszabály határozza meg, és egy megfelelő szervezet majd ezt megítéli. Az elmúlt időszakban a Hotel Stars védjegy volt az, amit meg lehetett szerezni, és a szállodaszövetség tagjai azok lényegében a csillagbesorolás esetében viszonylag kötve voltak, még előtte meg még ennyi kötöttség sem volt. Úgyhogy ez nem egy ilyen kőbevésett dolog volt mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy ki hány csillagot érdemel, hanem ahogy épp gondolta. Minden esetre visszatérve az imázsra, hát amikor a Burj Al Arabot megnyitották, akkor utána André Agassi teniszezett a helikopterre szállópályán, Tiger Woods meg golfozott, hát már amennyire lehetett ott golfozni, egy jó nagyot bele lehetett ütni egy golflabdába, és az szépen beleszállt a tengerbe, de már elkészült a PR fotó, és akkor ez így az egész világot bejárta. És ugyanilyen PR húzás persze az is, hogy a rendőrségnek nagyon-nagyon menő autókat vesznek, és jó változatos az autópark, mert hogy van Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Ford Mustang, hát igazából szerintem így a top 50-ből 30-at megvettek. Hát valójában nincs annyi bűnözés, hogy erre egyáltalán szükség lenne, csak jól néz ki, hogyha a Dubaj utcáin ilyen pazar rendőrautók mennek, és akkor lényegében elterjed a világban, hogy hát annyira jól megy itt az emírségnek, hogy még a rendőröknek is Ferrariuk van. Hozzáteszem egyébként, arra is van helyi jogszabály, hogy az autókat kötelező lemosatni, hogyha valaki koszos autóval furikázik, akkor megbüntetheti a rendőr, úgyhogy erre is vigyázni kell. Dubajban az Expo idején is el lehet menni egy jó kis sivatagi kirándulásra. Ezek közül talán a legpopulárisabb az, amikor egy beduin települést látogatunk meg. Ennek van egy lightosabb, meg egy nagyon VIP változata, mindegyiket sikerült kipróbálnom. Hát a VIP az jobb, olyan értelemben, hogy itt tényleg fantasztikus ételek, mesés környezet, álomszép terület, minden nagyon működik, és olyan vacsora, hogy mindegyik újunkat megnyaljuk utána. A másik az pedig ugyanez csak könnyedebb kivitelbe egy beduin falu mellett, és oda viszik el a vendégeket, előtte lehet tevegelni, vagy pedig kvadozni. Hozzáteszem, kvad, meg ilyen kis sivatagi autó, ez megint csak egy tipikus szórakozási forma Dubajban a turistáknál, hogy kipróbálhatunk egy ilyet, és akkor száguldozhatunk a dűnéken, az alkonyatba. Ez látványos, meg mi is jól érezzük magunkat, hogyha feltéve, hogyha nem hajtjuk túl magunkat. Persze nem csak a sivatag titkainak felfedezése az, ami vár egy turistára itt Dubajban, hanem a csodálatos épületek, a híres Burj Khalifa, a világ legmagasabb épülete, már ide felmenni lifttel is pazar élmény, aztán kinézni az ablakból még érdekesebb, és hát láthatjuk azt, hogy itt aztán tényleg az utolsó épület mögött nincsen semmi, és hogyha látunk is egy kis zöld területet, azt is iszonyatosan kell öntözni, hogy bármi megmaradjon, tehát hatalmas energiát fogyaszt minden nap Dubaj, és a Burj Khalifán kívül persze elmehetünk még az új kikötőbe, a kikötői negyed előtt sétálgathatunk is, és gyönyörködhetünk a hatalmas épületekbe. Már készen van a Pálma-sziget régóta, nagyon hosszú ideig itt az egyik Pálma-szigeten lévő kis szálláshelyen laktam, amikor elmentem Emirates-szel valami távolabbi területre. Legtöbbször egyébként egy légitársaságnak írtam különböző anyagokat, és mindig itt megálltam, és egy napot itt eltöltöttem. Aztán a második szigetcsoport esetében mindig néztem, hogy hát nagy volt a fellángolás, hogy nem sokára elkészül majd a világtérkép szigetcsoport, de hát igazából leállt az egész, és csak egyfajta szigetcsoport készült el, ugye a Pálma szigetcsoport, a másik az csak terv maradt, pedig abból még többet is akartak csinálni, de hát most úgy tűnik, hogy mégiscsak el fog készülni, az olajárak növekednek, a bevételek növekednek, az ingatlan piac megint dübörög, Dubajban világkiállítás van, úgyhogy minden szép és jó, úgyhogy nem sokára ez a csoda is elkészül, és akkor majd Dubaj egy újabb attrakcióval büszkélkedhet, miként most az óriás kerék is egy újabb nagy attrakció, úgyhogy ha azt mondjuk New Yorkra, hogy sosem alszik, Dubajra meg azt mondhatjuk, hogy mindig fejlődik, mindig lesz valami új csoda, új meglepetés. Meséltem már arról, hogy a dubai világkiállítás mennyire érdekes és attraktív élmény az ide látogatóknak, arról is, hogy 192 ország pavilonját lehet itt megnézni, vagy legalábbis annyi van jelen, van, aki csak kisebbet épített, van, aki hatalmas, nagy dolgot, és vannak, akik nagyon izgalmas építőanyagokat használtak, mint például Magyarország, fából készült a pavilon jelentős része, hát ez itt hihetetlen csodának számított. De egyébként Dubajban nem csak a világkiállítás jelent újdonságot, egészen jövő év március végéig nyitva lesz, hanem a dubai óriás kerék is. Úgy tűnik, hogy a híres London Eye, London szeme ihlette a tervezőket, csak még nagyobbat akartak, meg még impozánsabbat. El is készült ez a csoda, a marina, az új kikötő és az ideépült városnegyed az, ami otthont ad ennek. Eddig csak a különböző felhőkarcolókat csodálhattuk itt meg, most ezt a mega óriás kereket is. A világ legnagyobb óriás kereke lett természetesen, úgyhogy most már nem csak a világ legmagasabb épülete van Dubajban, hanem a világ legnagyobb óriás kereke is. Több mint 250 méter magas, úgyhogy ha valakinek tériszonya van, nem biztos, hogy ide kell, hogy felüljön. A megnyitó ünnepséget az éjszakába, estébe hajlóan rendezték meg, és hatalmas tűzi játékot is szerveztek az óriáskerék mellett. Ami érdekes volt, hogy olyan nagy az óriáskerék, hogy a fellőtt rakéták jelentős része az lényegében alacsonyabban robbant, mint amekkora az óriáskerék maga volt. 48 kabinja van az óriáskeréknek, úgyhogy nem kell attól aggódni, hogy rengeteget kell várni, mert hogy egyszerre 1750 látogató tud felszállni a dubai óriáskerékre. És olyan az óriáskerék maga, hogy azt gondolom, hogy azért kibírható mindenképpen, hasonló egy picit, mint ami a Deák téren szokott Budapesten is lenni. Én azokat az óriás kerekeket egyébként nagyon szeretem, ahol benn vagyunk egy zárt kabinban, és jobbra-balra nézegethetünk, mert itt egyáltalán nincs se tériszonyom, se félelemérzetem, még hogyha nagyon magasan vagyunk, akkor sem. Amikor csak egy ilyen kis láncocska lifeg rajtam, hát akkor még hogyha kisebb a távolság, akkor is azért gondolkodtatóbb a helyet, hogy mi lesz itt. Hát én például a hullámvasútnál is a magyar klasszikus régi hullámvasúton, amikor egy láncot jobbra becsatoltunk, aztán a faszerkezeten dübörögtünk, akkor azért egy kicsit szorongtam, bár egyébként nem vagyok félős. Ugyanakkor a jóval nagyobb teljesítményű, de zárt vágtató vonatba meg egyáltalán nem volt ilyen érzésem. Nagyon érdekes egyébként az, hogy pazar a kilátás, természetesen láthatjuk a tengert, este a kivilágítást, de azt gondolom, hogy talán ez nappal sokkal érdekesebb. A felhőkarcolókat is láthatjuk, és sok minden mást. Tehát ebből a szempontból nem csak a Burj Khalifába tudunk felmenni, mint kilátóba, vagy a top étterembe a Burj Al Arabnál, hanem a fantasztikus óriás kerékre is felülhetünk. Érdekes egyébként az, hogy hányan vannak például Dubajban, hány állampolgár van. Hát az állampolgárok száma egyáltalán nem nagy, tekintettel arra, hogy az lehet állampolgár, akinek az anyja és az apja is állampolgár volt. Hát ebből a szempontból még a vegyes házasságok sem jelentenek állampolgárságot. Ugyanakkor akik állandóan itt laknak, azok 3-3 és fél millióan vannak, tehát meglehetősen nagy a külföldi közösség. Emiatt Dubaj azért inkább multikulturális, mint egy átlagos arab település. Ami érdekes még, hogy nagyon sok gyermek születik a helyi családokban, úgyhogy az itteni lakosság jelentős százalékban fiatal, 20 év alatti, vagy 25 és 34 év közötti, úgyhogy a 45 év felettiek, azok kevesen vannak egyébként az összlakosságnak, csak 15%-a. Sokan kérdezték tőlem, hogy milyen idő van Dubajban, hogyha valaki ellátogat ide, mondjuk novemberben vagy decemberben. Hát én voltam novemberben, decemberben, januárban, júniusban, augusztusban, és talán áprilisban is Dubajban, mondom nagyon sokszor, tehát általában csak pár napot, tehát nem kétszer voltam úgy, hogy 5 napot, illetőleg 7 napot, a többi esetben 2-3 napokat, de rengetegszer, és hát azt tapasztaltam, hogy nyáron úgy érzi az ember, hogy megfullad. Tehát az volt az elképzelés, hogy kimegyünk a Pálma-szigeten, laktunk egy kis lakásban, és ott 3-4 lépést tettünk, és már is ott volt a tengernek az ilyen kis betüremkedett része, tehát egy ilyen kis csatorna, ott aztán ki lehetett bírni, nem volt annyira észveszélytő a hőség, és elhatároztuk, hogy akkor a másik kijáraton elmegyünk egészen a magas vasútig, és majd azzal bemegyünk a központba. Nagyjából 15 métert tudtunk megtenni, és hiába volt rövid nadrág, sima ing rajtam, úgy éreztem, hogy mindenem átizzadt, és csuromvizes lesz, és végem van, és folyt rólam a víz, mint hogyha a könnyeim patakzottak volna, és láttam, hogy a feleségem nagyjából ugyanígy érzi ezt a történetet, úgyhogy visszamenekültünk a légkondicionált kis villába, mert nem bírtuk ki ezt az iszonyatos hőséget, tehát a 44 fok az átlagos hőmérséklet, most gondoljanak bele, hogy akkor milyen brutális lehet. Úgyhogy ez nagyon keménynek tűnt, maradt a légkondicionált taxi, ami egyébként nem drága. Egyszer olyan is volt, hogy egy taxis hölgy vitt minket el, és a repülőtérről vele utaztunk. Úgyhogy ilyen szempontból benne van a könyvében is a dubai emírnek, hogy változik Dubaj, sokat változik, és hogy most már szinte minden pozíciót betölthetnek nők is. Egyébként a metró kocsiknál még ki van írva, hogy női kabin, meg férfi kabin, de hogyha véletlenül valaki eltéveszti, akkor azért nincs olyan botrány belőle, mint hogyha mondjuk Iránba bármit csinálunk, ahol még vallási rendőrség is ügyel arra, hogy ne történhessen semmi baj, ami szerintük baj. Az is érdekes, hogy ilyenkor novemberben már sokkal elfogadhatóbb a hőmérséklet, 25-26 fokos az átlaghőmérséklet, de ez azt jelenti, hogy reggel olyan 20-21 fok van, még pulóver se kell, nyugodtan rövidújúban is tudunk sétálgatni, de a napközben pedig nagyon kellemes hőmérséklet van, és tudunk napozni, tudunk fürdeni is. A tenger az olyan 22-23 fokos, tehát nem az a dermesztően meleg, forró, mint ami mondjuk júliusban, augusztusban, de minden további nélkül fürödhetünk, és nem érezzük azt, hogy úristen, a Rügen-szigeteken vagyunk Németországnál. Tehát nem ez a 13-14 fokos, hanem nyugodtan fürödhetünk, és jó idő van, úgyhogy bátran el lehet jönni ebben az időszakban, sőt, tehát igazából ez az, ami talán az optimális. Ha már a hőmérsékletnél tartunk meg az időjárásnál, nagyon ritka az, hogy essen az eső, azért néha előfordul, de míg a klasszikus üdülőparadicsomok esetében, ahol azt gondoljuk, hogy mindig jó idő van, a Maldív-szigeteken sokszor voltam úgy, hogy szakadt, esett az eső, sőt, egy nap általában egy olyan 20 percet, néha fél órát, majdnem mindig esténként esett az eső, és emiatt dús volt a növényzet. Hát itt Dubajban hiába voltam rengetegszer, talán egyszer vagy kétszer volt az, hogy beborult az ég, és esett az eső. Ilyen téli időszakban azért néha beborul, de akkor se jön túlságosan sok csapadék a felhőkből. Inkább napsütés van, meg inkább szárazság, bár nem annyira elviselhetetlen forróság nulla felhővel, mint mondjuk a nyári időszakban. Érdekes adat az, hogy 50 évvel ezelőtt Dubajban nagyon kevés autó volt, még előtte pedig nem is volt szinte, hanem tevével közlekedtek főleg, és ehhez képest most már több mint 1 millió autó járja az utakat. Ha valaki autóval közlekedik, akkor azzal számolhat, hogy olcsóbb az üzemanyag, mint a víz, mondjuk ez egyikből nagyon sok van, a másikból meg jóval kevesebb, úgyhogy ebből a szempontból azért ez egy érdekes dolog. Dubajban nem kell aggódni az áfa miatt, mert hogy az nincsen, bár a 2008-as válság idején felmerült a bevezetésének a gondolata, de aztán az emír letette erről. A keresett pénzt meg lehet tartani, nincs személyi jövedelemadó, és hát sok-sok adónemről nem is hallottak, ami azért itt Közép-Kelet-Európában bizony megvan. Nálunk majdnem 50 adónem van, mi még ezt tanultuk az egyetemen, gondolom azóta se lett túlságosan sokkal kevesebb, bár hozzáteszem azért a mértékük csökkent jó pár esetben. Az olajvállalatok esetében komoly elvonások vannak azért, az Abu Dhabi emírségben 50%, Dubajban 55%. Persze a külföldi vállalatok esetében van ennek jelentősége, hogy a felét le kell adni a bevételeknek, vagy több mint felét, mert hogy a hazaiaknál az egyik zsebből a másikba teszik lényegében a pénzt. Vám alig van, és összességében viszonylag alacsony a vámkulcs, 4%, a luxuscikkeknél 10%, de hát ez se tűnik magasnak. Mint említettem, a klasszikus válság időszakban azért a szárazföldi felhőkarcolók lakásai óriásit veszítettek az értékükből, sokan bejelentés nélkül hazamentek Dubajból. Mondok néhány érdekes példát, a Palm Jumeirah szigeten egy 151 négyzetméteres, két hálószobás tengerre néző parkolóhelyes apartmant például 300 millió forintért kínáltak 2008-ban, az azért nem elérhetetlen, tehát egy komolyabb budai villa ára, és ehhez képest is egy apartman ára 3 évvel később leesett 90 millió forintra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy úristen, hát a Pálma szigeten valami apartman, jaj, hát milyen elérhetetlen dolog, 90 millió forintért lehetett ilyet venni 2012-ben. Aztán megint visszamentek most azóta az árak, tehát ugye érdekes ez is, hogyha valaki jókor ébredt, és nem hitt el azt, hogy sokáig tart a válság, akkor nagyot kaszálhatott. Egyébként Zayed Sheikh volt az emirátusok megteremtője. 1971-ben az ő ötlete nyomán egyesült a 7 emírség. Dubajnak és Abu Dhabinak van vétójoga, és mint említettem, az Abu Dhabi emír az elnök, a Dubai a miniszterelnök, és egyébként az alelnök is. A kormánytagok meg a többi uralkodó. Abu Dhabi területén van még bőven olaj, és az emír a Forma 1-es versenypályán és a Ferrari World nevű parkon kívül a dubai fejlesztésekre is odafigyel, úgyhogy néha segítséget is nyújtanak. Minden esetre a befektetők hamar visszatértek, úgyhogy még újabb aranyautomatát is fel kellett állítani. Az aranyautomatának a lényeg egyébként, hogy bankkártya vagy készpénz ellenében a befektetési arany pillanatnyi eladási áránál alig valamivel többért egy automatából rögtön aranymedálhoz jutunk, amely forgalomképes, és hogyha kell, akkor visszaveszik a kibocsátók is. A felár pusztán azért van, mert megformázták a medált, Mekkát idéző és hasonló motivumokkal díszítették. A másfél milliárd dollárért felépített Burj Khalifa a helybeli leírások szerint az emberiség történelmének legnagyszerűbb újkori építészeti vívmánya. Az épület mellé 6600 fényforrás és 50 projektor megvilágította rekordméretű szökőkút rendszert építettek. Itt egyébként a minta a Las Vegas-i Bellagio szálloda előtti szökőkút rendszer volt. 275 méter hosszú ez a műremek, és 150 méteres magasságba löveli fel a víznyalábokat, persze zenei aláfestéssel kísérve. Este 18 órától fél óránként egészen este 11-ig szökőkút showban gyönyörködhetnek a turisták, akik éppen a fantasztikus Dubai Mallból kiléptek, és tőle a szökőkút rendszertől jobbra pedig csodálják éppen a Burj Khalifa hatalmas épületét. Érdekes az, hogy a megaberuházások, az ingatlanfejlesztések, a turizmus miatt rengeteg a külföldi munkavállaló Dubajban. Volt olyan időszak, amikor sokan hazamentek, de aztán hamar jöttek újak is. Ez egyébként a koronavírus járvány idején is hasonlóan alakult. A vízumhoz szponzor kell, vagyis olyan cég vagy magánszemély, aki amely felelősséget vállal a külföldiért. Érdekes egyébként, hogyha böngészünk az álláshirdetéseket Dubajban, akkor látjuk azt, hogy mindenhol 7 meg 10 éves gyakorlat a kikötés, még a cleaning manager, vagyis a takarító esetében is elvárás a 10 éves tapasztalat, úgyhogy kezdőknek nem javasolják, hogy itt induljanak neki a munka világának. Egyébként az üzletkötők a legkeresettebbek, hiszen el kell adni az ingatlanokat, meg azokat a termékeket, amelyeket felhalmoznak a vámszabad területen. hogy éppenséggel a kikötőben, de a pilóták, a mérnökök, a hotelmenedzserek is viszonylag hamar állást tudnak szerezni. Egy időben úgy tűnt, hogy a buszközlekedés nem válik be, mert hogy ha rábeszélték a sofőrt, akkor előbb hazavitte a fontosabb vendégeket, de aztán megépültek a légkondicionált buszmegállók, a járművek pedig manapság már relatíve pontosan közlekednek, hát azért nem úgy, mint Japánban, de minden esetre meghatározott útvonalon mennek. A metró vezető nélküli, és azt gondolom, hogy azért a tömegközlekedés úgy, ahogy már alakulóban van, bár kevésen találni a világban olyan jó tömegközlekedési rendszert, mint Magyarországon, Budapesten, tehát most persze ez is érdekes, hogy van jóval rosszabb, hogyha ez most néha megnyugtat minket, amikor nyomorgunk a hetes buszon. Úgyhogy az is érdekes egyébként, hogy a fizetések nagyban függnek a szakmai tapasztalattól, a nemzetiségtől, a végzettségtől, de néha még a munkaadó hangulatától is. Nincsenek meghatározott szakmához köthető minimum fizetések, de nincs minimálbér sem, és hát nem korlátozzák a hirdetés feladóját abban sem, hogy milyen követelményeket ír elő, úgyhogy fura feltételeket is ki lehet kötni, errefelé semmilyen tiltás nincsen. Meg hát azt is elviselik, hogy nagyjából 5 kasztba lehet sorolni a Dubajban dolgozókat, és kasztonként 2-szeres fizetési szorzóval lehet számolni, bár ez lehet magasabb is. Ez is érdekes, hogy mondjuk a nyugatiaknál kevesebbet kapnak, például a dél-afrikaiak, az oroszok, a tajvaniak, még kevesebbet a Fülöp-szigetekiek, a tájföldiek, a kínaiak, és azoknál is kevesebbet az indiaiak, a pakisztániak, a szingalézek, vagy éppen a Nepálból érkezők, meg az afrikai, nem arab országok lakói, úgyhogy ez is fura világ, de hát még a kevés is azért nagyobb, mint amit a saját országában, ahonnan érkezett a külföldi, meg tudna keresni. Hozzáteszem azért, míg Dubajban a belváros csillivili, és elképesztően szép felhőkarcolók sokaságát látjuk a kikötői negyedben is, azért az indiai munkavállalók lakótelepi része nem biztos, hogy azt idézi, amire így vágyunk a szívünkbe, tehát azért kis lakásban 6-an-8-an laknak, heti 1 szabadnapjuk van, és mindenen próbálnak spórolni az itt lakók. Vannak köztük olyanok is, akik a nyomorúságos albérletre költik fizetésük jelentős részét, meg az élelmiszerre, úgyhogy emiatt csak a legolcsóbb termékeket tudják vásárolni. Persze ennek idézőjelesen, amennyire egyáltalán lehet előnyről beszélni, az az előnye a turistáknak, hogyha valaki mondjuk egy fapados járattal ide megy, akkor nem feltétlenül kell 4-5 csillagos szállodában megszállnia, mert hogy a hivatalos szállodák azok általában ilyenek, de most már azért vannak ezekben a negyedekben olcsóban elérhető szálláshelyek is, tehát nyilván azzal, hogy itt azért néha bekukkant az egér is. Lényegében nincs koldus az országban, a kevés számú állampolgárt nagyon komoly juttatások illetik meg, de a koldus nem azért nincsen, mint hogyha nem lennének olyanok, akik esetleg elveszítik a munkájukat, és gondjuk lenne, hanem azért, mert akik elveszítik a munkájukat, azokat lényegében elküldik és kiküldik az országból, úgyhogy ezért nincsen, azért ez is az igazsághoz hozzátartozik. Minden esetre az biztos, hogy a külföldi munkaerő kérdése az nagyon fontos Dubajban, hiszen ők az építkezéseken dolgoznak ugyanúgy, mint mérnökként és ügynökként az ingatlanok építésekor, vagy éppenséggel az ingatlanoknak az adásvételekor. És ha már a mai egyórás műsorban rengeteg izgalmas dubai furcsasággal ismertettem meg önöket, meg beszéltem arról is, hogy Dubaj új nevezetessége az elképesztő óriáskerék, akkor legyen még egy furcsaság így a végére, mégpedig a világ legmagasabb végtelenített medencéje a Pálma szigeten. 360 fokban látható egész Dubaj, vagyis teljesen körpanoráma lesz a Pálma torony 50. emeletéről a kilátás. A levegőben vagyunk szinte 200 méter magasan, tehát nagyon-nagyon magasan, és egy végtelenített medence lesz, egy infinity medence, csak az a lényege, hogy úgy érezzük, hogy hát mindjárt kizuhanunk, jaj Istenem, de nem, persze, ha nem akarunk, és a Pálma-szigetet láthatjuk majd jobbra-balra, a Burj Al Arabot, a Burj Khalifát, az óriáskereket, és minden mást, és hát persze, ha kimegyünk a medencéből, akkor egy bár fogad minket, ahol koktélokat tudunk kortyolgatni, vagy bármi mást, és egy gyönyörű oázis formájú területen pihengethetünk. Délelőtt 10 és naplemente között lehet majd ide menni, mert hogy este már hűvös van, meg kicsit nyilván veszélyes is lehet, úgyhogy nagyon érdekes ez az egész. Látványos fotókat lehet készíteni, és persze a kényelmes napozóágyakon meg napozgatni is. A Pálma toronyban, a Pálma szigeten lesz tehát a világ fantasztikus végtelenített medencéje, jó magasan, 360 fokos látványt biztosítva, Aura, így fogják majd hívni. Hát nem egy bonyolult, azt gondolom, hogy tényleg ide is sokan fel fognak majd jönni. Nem kell feltétlenül előre foglalni most még, mert decemberben, januárban gondolom még a világkiállításra jönnek elsősorban a vendégek, de azért biztos, hogy ezt is kipróbálják majd, és hogyha egy picit a Covidon túl leszünk, akkor valószínűleg ide is rengetegen ellátogatnak. Úgyhogy végtelenített, magasban lévő, elképesztő medence, óriás kerék, világkiállítás, és a hagyományos látnivalók Dubajban. Nem véletlen az, hogy most a vírus helyzet idején is a magyar turisták közül is sokan ellátogatnak ide, ha tehetik. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!